Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit a Széchenyi István Egyetemen, az új év első junior egyetemi előadásán, ami ugye egyben, aki figyeli a programfüzetet és a sorozatot, az igazából ennek a fél évnek az utolsó előadását is jelenti egyben. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan kíváncsiak a mostani előadásra, és hát bár a nevében junior egyetemről van szó, azért, hogyha itt körülnézünk, akkor látjuk, hogy az átlag életkor az mindenféleképpen ott a középosztály felé tendál. Ez is azt jelenti, hogy nincsen korosztályhoz kötve az, hogy kik jöhetnek benne a junior egyetemre, és hogy kiket érdekel a mostani téma. Hogyha itt voltunk, akik itt voltak a múltkori előadáson, ugye ott azzal kezdtem a felvezetőt, hogy olyan téma következik, amely láthatatlan üzenetekről, olyan apró részecskékről szól, amit szabad szemmel egyáltalán nem lehet látni. Ugye akkor a rádiótávközlés volt a téma. Most, ha lehet azt mondani, nem biztos, hogy fizikai szempontból igaz az állítás, de valamiféle nagyságrendet ugrunk fölfelé, de még mindig a nagyon-nagyon parányi és apró dolgok világában maradnánk. Az előadás címe is erre utal, hiszen akkor ezek szerint mindenkit üdvözlünk a nano tanodában, és át is adnám a szót előadónknak, dr. Zsoldos Ibolyának. Hallgassuk meg, hogy mik is azok a nanoanyagok. Egy tapssal köszönhetjük őt.
Köszönöm szépen. Üdvözlök minden kedves résztvevőt ezen az előadáson, minden kedves idősebb és fiatalabb kollégát, minden fiatal és nagyon fiatal diákot is. Én valószínűsítem, hogy van nekünk egy közös érdeklődési területünk. Legalábbis én nagy érdeklődéssel figyeltem végig az év végén, az ünnepek előtt a televízióban a zenei tehetségkutató versenyeket, és élmény volt látni, ahogyan a hétköznapi polgárból, emberekből néhány hét alatt komoly művészek váltak. Ez az előadás egy alkalom arra is, hogy elsősorban a fiataloknak és a nagyon fiataloknak példát mutassak arra, hogy ahhoz, hogy az X-faktort magunkból kihozzuk, nem csak a zenei világ alkalmas, hanem a műszaki tudományoknak, a természettudományoknak a tanulása és a művelése is. Ígértem érdekességeket a nanoanyagok köréből. A nanoanyagok köre azonban annyira sokrétű, olyan nagyon sok területen jelennek ma már újabb és újabb hírek arról, hogy milyen újfajta nanoanyagokat találtak és fejlesztettek ki, hogy ebben a rövid előadásban nem tudom megcélozni, hogy egy átfogó előadást tartsak mindenről, ezért egy szűkebb halmazát választottam ki a nanoanyagoknak, és erről próbálok egy kicsit részletesebben beszélni, tehát a szénnanoszerkezetekről fogok most ebben az előadásban beszélni. Mint minden anyag, a szénnanoszerkezeteknél is legelső dolgunk az, hogy tisztázzuk, hogy mit jelentenek a nanoméretek, és mekkorák egyáltalán a nanoanyagok, mik is a nanoanyagok. Ha elindulunk az 1 kilométeres mérettől az 1 nanométeres mértékegységig, akkor látjuk, hogy 4-szer kell az 1000-es váltószámot használnunk, és azután még, amikor az 1 nanométert átváltjuk az ugyancsak ismert 1 angströmös mértékegységre, akkor még a végén egy 10-es váltószámot is használnunk kell, tehát az 1 nanométeres méret valóban nagyon kicsi méretet jelent. Az ennek tized része, az 1 angström, vagy néhány angström tulajdonképpen az atomok méretének a nagyságrendjét jelenti, tehát amikor nanoméretről beszélünk, akkor atomos szerkezetekről beszélhetünk, amikor nanoanyagokról beszélünk, akkor is atomos szerkezetű anyagokról beszélünk. A szakirodalom a nanoszerkezetű anyagokra egyértelműen egy olyan definíciót használ, hogy a nanoszerkezetű anyagok esetében a kiterjedés legalább egy irányban kisebb, mint 100 nanométer. T- Tehát mi ezt az atomos mérettartományt már nagyon régtől ismerünk, és ezekről nagyon sokat tudunk, hiszen a fizika, kémia, anyagszerkezettan és a kristálytan nagyon sokat foglalkozik atomos szerkezetekkel, és így ezért jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért új a nanotechnológia, mitől új tudományterület ez. Egyértelműen 1981-et jelölik meg a nanotechnológia születési dátumaként. És ebben ez előtt, az évszám előtt nem létezett olyan eszköz, amivel az atomokat láthatóvá tudták tenni. 1981-ben született meg az első ilyen eszköz, 1978 és 81 között fejlesztette ki két fizikus, Gerd Binnig és Heinrich Rohrer. Ők ezért az eszközért, amit pásztázó alagút mikroszkópnak neveztek el, 1986-ban Nobel-díjat is kaptak. Mi is ez az eszköz? Ahhoz, hogy megértsük ennek az eszköznek az elvét, az alagút áramra, mint jelenségnek az ismeretére van szükségünk. A 70-es évek elején ugyanis ismerté vált, hogy két fém elektróda között nem csak akkor tud áram folyni, hogyha ezek érintkeznek, hanem akkor is, hogyha egy kis távolság van az elektródák között. Ezt a távolságot ezen az elvi rajzon itt D-vel jelöltük, és ha az alagút áramot, mint formulát írjuk le, akkor látjuk, hogy ebben a kifejezésben ez a kifejezés a fémelektródák közötti távolsággal és az alagút áram, a távolság és az alagút áram között egy egyértelmű függvény kapcsolatot mutat, ami alapján minél kisebb ez a távolság, annál nagyobb az átfolyó alagút áram. Ha viszont ez az alagút áram egyértelmű függvénykapcsolatban van az elektródák közötti távolsággal, akkor egy ilyen eszköz, ez az elv alkalmas lehet atomoknak a leképezésére, méghozzá úgy, hogyha egy nagyon kicsi, nagyon hegyes, egy atomban végződő tűvel pásztázunk egy minta felett. A tű és a minta közé feszültséget kapcsolunk, és közben mérjük az átfolyó áramot. Mint tudjuk, ez az átfolyó áram arányos a tű és a minta közötti távolsággal, tehát az árammérés alkalmas arra, hogy a felületnek a domborzatát leképezzük. Az alagút mikroszkópnak az elvi rajzát látjuk itt a bal alsó sarokban. Van egy mozgatóegység, ami megoldja a nagyon-nagyon kis lépésekben a nanométernek a tört részében való pásztázást XY és Z irányban. A tű pásztázását a minta fölött ezek a vonalak és a kék téglalap jelzik. Látjuk, hogy a feszültséget is kitettük erre az elvi rajzra, és hogy közben az áramot, az átfolyó alagút áramot folyamatosan mérik, és az áramot, mint detektált jelet, természetesen számítógép alakítja képjellé, tehát a leképezés az számítógépnek a kijelzőjén jelenik meg. Az eszközről láthatunk itt képet a jobb alsó sarokban, hát nincs rá idő, hogy részletesen elmondjam, de azért a számítógéphez való csatlakozást itt a bal felső sarokban mindnyájan felismerjük. 1981-ben tehát ez az eszköz ismerté vált a világon, és abban az évben nagyon sok folyóiratnak a címlapján láthattuk ezt az IBM feliratot, ami tulajdonképpen platina felületen xenon atomokból kirakott felirat, és azért került ide az IBM, mert tulajdonképpen az IBM-nek a zürichi laboratóriumában került kifejlesztésre ez az eszköz. Látjuk tehát ezeket a fontos dátumokat 1981-től 86-ig, eltelt 5 év, és hát különösen Gerd Winnigről beszélek egy kicsit még a továbbiakban, hiszen ő rendkívül ambíciózus fiatal kutató volt. Nem hagyta abba ezt a nagyszerű munkát, hanem amíg a Nobel-díj megérkezett, addig ő is megérkezett egy újabb, nagyon nagyszerű eredménnyel, talán még népszerűbb a tudományban a pásztázó atomi erőmikroszkóp, aminek az első példányát ő 1986-ban mutatta be. Az elv annyiban hasonlít az alagút mikroszkóp elvéhez, hogy most is a minta fölött egy nagyon hegyes tűvel pásztázunk végig, de ez a tű most egy nikkel laprugóra van rá erősítve. Ennek a nikkel laprugónak a felső felülete, felső lapja pedig tükrösre van kiképezve. Erre a tükrös felületre lézernyalábot vetítenek, és a visszaverődő lézernyaláb pedig egy helyzetérzékelő fotodetektorba érkezik. Mi az elv? Itt most a tű és a minta atomjai közötti kölcsönhatásokat, mint erőket érzékeli ez az eszköz. Milyen erők, milyen természetű eszközök, erőkről van itt szó? Hát tudjuk, hogy az atomokban ugye pozitív töltésű protonok és negatív töltésű elektronok vannak, és ezek között elektrostatikus kölcsönhatások vannak, tehát előfordulhatnak vonzó és taszító kölcsönhatások. Ha ez a nikkel aprugó valamilyen például taszító kölcsönhatás hatására elmozdul, kicsit felhajlik, akkor a ráirányított lézernyaláb természetesen más helyre fog visszaverődni, és ezt a helyet ez a helyzetérzékelő fotodetektor detektálja tulajdonképpen, és ez az, ami számítógép segítségével képjellé lesz alakítva. Itt az jobb alsó sarokban látunk egy atomi erőmikroszkóppal készített felvételt, ez szilícium felületét látjuk, ezek a sárga gömböcskék szilícium atomok. Ennek a két eszköznek alapvető jelentősége van, nagyon sok nanoanyag megtalálásában, kifejlesztésében, így a nanoszerkezeteknek a megtalálásában is. Mielőtt azonban a szén nanoszerkezetek ismertetésére rátérnék, foglaljuk össze azt, hogy mit tudunk a szén módosulatairól, hiszen nagyon-nagyon régóta ismerjük már a két legfontosabb szénmódosulatot, a gyémántot és a grafitot. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy annak ellenére, hogy mind a két szénmódosulat szénatomokból áll, a tulajdonságaik alapvetően különböznek. A gyémánt átlátszó, a grafit fekete. A gyémánt a természetben található legkeményebb anyag, ezt tanítottuk nagyon sokáig, és hát ezzel párhuzamosan természetesen a szilárdsága is nagyon nagy, ezzel szemben pedig a grafit egy puha, könnyen kenődő anyag. És a harmadik alapvető tulajdonság, alapvetően különböző tulajdonság pedig az elektromos viselkedésük, hiszen a gyémánt, mint tudjuk, tökéletes szigetelőanyag, a grafit pedig vezeti az áramot. Mi az oka ennek a sok alapvető különbségnek? Hát a szerkezet az oka. Látjuk a bal oldalon a gyémánt szerkezetét, jobb oldalon pedig a grafit szerkezetét. A gyémánt szerkezetben minden kémiai kötés egyenértékű. Bármelyik kiválasztott szénatomnak 4 legközelebbi szomszédja van, és ezekkel nagyon erős kovalens kötést létesít. Ez az oka annak, hogy ez valóban nagyon nagy szilárdságú és kemény anyag. Ezzel szemben a grafit kristály párhuzamos sík lapocskákból áll. Egy-egy síklapon belül a szénatomok elrendeződése hatszöges mégsejt szerkezetet mutat. Egy atomnak három legközelebbi szomszédja van, és ezekkel ugyancsak nagyon erős kémiai kötést létesít. Azonban van ebben a szerkezetben egy jóval gyengébb kémiai kötés is, a síkokat a jóval gyengébb van der Waals kötés tartja össze, és ez az oka annak, hogy a síklapocskák könnyen elcsúsznak egymáshoz, tehát a grafit egy könnyen kenődő, puha anyag. Egy valamit azonban szeretnék kiemelni, mielőtt az új szén nanoszerkezetekre rátérnék, ha csak egyetlen grafit síkot tekintünk, akkor az itt jelenlévő kémiai kötéseknek az erőssége meghaladja a gyémántban előforduló kémiai kötés erősségét, tehát ha most már ugye szabad atomos nanoszerkezetekben gondolkoznunk, akkor módosíthatjuk a tudásunkat. A szilárd testekben előforduló legerősebb kémiai kötés az, amit egyetlen grafit síkban a szénatomok között találunk. Említettem, hogy szerepe van a két bemutatott eszköznek az új szénnanoszerkezeteknek a felfedezésében, hiszen ezekkel már meg tudtak mutatni, le tudtak képezni atomos szerkezeteket, és lehet, hogy találkoztunk mi már Fullerénekkel korábban is, de 1985-ben sikerült megmutatni a Fullerénekeket, mint szerkezeteket. A kutatók Krotos, Moly és Körl, ugyancsak Nobel-díjas kutatók, ezért a találmányukért kapták 1996-ban a Nobel-díjukat. Hát mik is akkor a Fullerének? Ezek szén nanoszerkezetek, amik gömbszerű alakzatokba rendeződnek, és a szén atomok között a legerősebb kémiai kötés található, az, amit az egyetlen grafit síkon megszoktunk, ennek megfelelően ezek a szerkezetek rendkívül stabilak. Meglepő volt azonban a gömbszerű alakzat, amit korábbról mindenki ismerhetett, hiszen az első ilyen alakzat, amit megtaláltak, a 60 szénatomból álló C60-as molekula, és itt a szénatomoknak a mintázata megegyezik a futballlabdán ismert mintázattal, és hát ilyen 5-6 szöges mintázatok ismertek voltak az építészetből is, hiszen Buckminster Fuller volt az építész, aki az 5-6 szöges szerkezeteknek az erősségét kupolaszerű építményeken már bebizonyította. Ennek megfelelően ezeknek az új molekuláknak a Fullerén elnevezést adták a feltalálók. A baloldali képen Smoly tartja a kezében ezt a C60 molekula modellt, a középső képen pedig Krotó az, aki játszik a Fullerén gömböcskékkel, mint modellekkel természetesen. És hát ezen a képen azt is látjuk, hogy a C60 mintájára azután már nagyon sok ilyen kapszulaszerű, gömbszerű, óriás molekulát meghatároztak és megtaláltak. És hát egészen itt a jobb alsó sarokban 540 szénatomból álló kapszulákig, vagy még ennél is nagyobb szénszerkezetekig el lehet jutni a Fullerénekkel való ismerkedés során. A Fullerénekkel kapcsolatosan egyik magyar kutatónknak az eredményeit szeretném kicsit részletesebben megmutatni. A Műszaki Egyetem elméleti fizika tanszékén László István volt az, aki a Fullerének kialakulásának a mechanizmusát egy molekuláris dinamikai szimuláción elég reális módon megmutatta. Ezen kívül ő volt az, aki az UV spektrumát is meghatározta a Fullerének, és ez pedig később alapját képezte az egyik leggyakrabban használt azonosítási módszernek a Fullerének körében. Sokan a Fullerének egyik speciális esetének tartják a szén nanocsöveket, hiszen ezek szerkezetileg úgy néznek ki, mint ilyen nyújtott hosszúkás Fullerén kapszulák, amelyeknek a vége félgömbökben végződő Fullerén-szerű alakzat, de a közepe, a palástja tulajdonképpen hatszöges mintázatú palást, alakzat, és hát még azért is szokták elkülöníteni a Fullerénektől, mert itt az átmérő hossz arány óriási nagy, tehát az 1 milliót is jól meghaladja, ezért ezeket egy külön anyagcsaládként szokták elnevezni. A felfedezés 1991-ben történt meg, Ájzsama találta meg az első szén nanocsövet. Nobel-díjat nem kapott, de 2008-ban az újonnan alapított Kevli-díjat elsőként ő kapta meg, ezért a felfedezéséért. Ő először több falu szén nanocsövet talált a kísérletei során, és ezután különítették el a szén nanocsöveknek a fajtáit, tehát a több falu és egy falu szén nanocsöveket. A Fullerénéknél jóval ígéretesebbnek tűnt ez az új szén nanoszerkezet család, hiszen nagyon kiemelkedő tulajdonságokat sikerült meghatározni. Feltétlenül meg kell említenem három kiemelkedően fontos tulajdonságot, a nagy szilárdságot. A nagy szilárdságnak az eredetét már említettem, hiszen itt a nanocsövek palástján elhelyezkedő szénatomok között a legerősebb kémiai kötés található, amit már az egyetlen grafit síkon mi már említettünk. Ehhez a nagy szilárdsághoz kis sűrűség társul. Ha szabad számokat mondanom, akkor a szén nanocsöveknek a sűrűsége az acélokénak csak hatoda, azonban a szilárdsága 50-szer-100-szor nagyobb is lehet, mint az acéloké. És ezzel a nagy szilárdsággal egy másik meglepő tulajdonság jár együtt, a nagy rugalmasság. Ha ezeket a szén nanocsöveket csak hosszirányban alakítják, akkor 10%-ot is képesek rugalmasan megváltozni, úgy, hogy közben nem károsodik a szerkezetük. Hajlítással pedig természetesen jóformán nincsenek korlátjai a rugalmas alakváltozásnak. Van egy harmadik, nagyon fontos tulajdonság is, amit a szén nanocsövek esetében meg kell, hogy említsek, ez pedig az elektromos vezetés. Elektromos vezetés szerint három esetet lehet elkülöníteni, és ezzel a csoportosítással a szén nanocső szerkezeteket is szokás elkülöníteni egymástól. A Fullerénekből való származtatással párhuzamosan szokás a szén nanocsövek szerkezetét a grafitsíkból való származtatással is magyarázni. Ha egy grafitsíkból kivágunk egy téglalapot gondolatban egyelőre, és ezt feltekerjük, akkor a feltekerés több irányban megtehetjük. Ezen az ábrán pirossal vannak összekapcsolva ilyen hatszöges vonalak, hatszöges sávok, és ezzel mutatjuk, hogy hogyan tudnak ezek a hatszöges sávok elhelyezkedni a szénnanocső palástján. Ha ez a hatszöges sáv párhuzamos a szénnanocső tengelyével, akkor a szénnanocsöveket karosszék típusúaknak nevezzük, és ezek fémesen viselkednek. Hogyha ez a hatszöges csík éppen radiálisan helyezkedik el, akkor ezeket a nanocsöveket cikcak típusú nanocsöveknek nevezzük, ezek közül csak minden harmadik viselkedik fémesen, a többségük félvezetőként viselkedik, és természetesen föl lehet tekerni bármilyen tetszőleges irányban is ezt a kivágott téglalapot, Ezeket királis nanocsöveknek nevezik, és ezek általában félvezetőként tudnak viselkedni. Az elektromos viselkedésük miatt okozták talán a legnagyobb meglepetést a szén nanocsövek a kutatók számára, azonban mielőtt ennek a magyarázására rátérnék, nézzük meg, hogy mit tudunk egyelőre kamatoztatni abból, hogy a szén nanocsövek nagyon-nagyon erős anyagok. Itt két alkalmazást szeretnék mutatni. A jobb oldali képen egy kerékpárt látunk. Hát ennek a kerékpárnak a váza egy olyan műanyag kompozitból készült, ahol a szénszállal való erősítés tovább javították szén nanocsövekkel való erősítéssel, és itt most megint hagyd mondjak további számokat, a szénszálak közismerten megint csak nagyon erős, erősítő anyagok, de a szilárdságuknak körülbelül a 10-20 szorosa a szén nanocsövek szilárdsága, tehát a szén nanocsövekkel való további javítás valóban nagyon meglepő eredményeket hozott az innovációban. Ennek a kerékpárnak, a vázának a tömege kisebb, mint 1 kg, és mégis, hát ugye egy nagyon-nagyon erős szerkezet lett belőle. Nem annyira új már ez az alkalmazás, hiszen 2006-ban a Tour de France első díját ilyen kerékpárral nyerték meg. A baloldali ábrán magyar eredményeket mutatok. Magyarországon van egy kimondottan nanotechnológiai kutatóintézet, ez a Miskolci Egyetem területén található, és Bai Nano intézetnek nevezték el. Elsősorban tehát nem őszén nanoszerkezetekkel foglalkoznak, de azért van ezen a területen is eredményük. A alumínium mátrix használták szén nanocsöveket erősítő anyagnak. A felső képen azt látjuk, hogy nagyon szépen oldották meg azt, hogy szénszálakkal hogyan lehet erősíteni az alumínium mátrixot, és az alsó képen pedig szén nanocsővel való erősítésre láthatunk példát tőlük. Ezekben a példákban a szén nanocsöveket erősítő anyagként használták. Nézzük meg, lehet-e használni a szén nanocsöveket önmagában is, mint erős anyagokat? Két példát hozok erre a területre. A baloldali képen egy szén nanocsövekből sodort köteget látunk, amely természetesen rendkívül erős, tehát örökli a szén nanocsöveknek az óriási nagy szilárdságát, és már jóformán makroszkópikus méretekről van szó, hiszen az átmérő az körülbelül 200 mikron, a hossz az pedig ennél jóval nagyobb. Ezt egy amerikai cég fejlesztette ki, és 2009-ben az USA légierő innovációs szerződést kötött ezzel a céggel a terméküknek a felhasználására. Kíváncsian várjuk az eredményeket. Hasonló próbálkozásokkal más területein is találkozunk a földgolyónak. Kínában sodorták ugyancsak szén nanocsövekből ezt a huzalt, amit itt a jobb oldali képen látunk. A Pekingi Egyetemen oldották meg ezt a technológiát, és ugyancsak egy innovációs szerződésről lehet olvasni, egy tajvani cég az, aki termékként ezt a huzalt szeretné majd értékesíteni. A szén nanocsöveknek az elektromos viselkedése váltotta ki a legnagyobb izgalmat tehát a tudósoknak a körében, és hát ennek az alapja az, hogy nagyon változatos elektromos viselkedést mutatnak a szén nanocsövek. Ezen a dián egy példát látunk arra, hogy hogyan alakítanak ki elágazásokat szén nanocsövekből. A modellen jobban látszik ennek a szerkezete, tehát egy cikk-cak és egy karosszék típusú nanocső van összeillesztve egy modellen. Ezen a szerkezeten már megjelennek ötszögek és hétszögek is a paláston, és ennek következtében a szerkezet maga elhajlik, ezért nanocső könyöknek nevezzük ezt a szerkezetet. Na most itt az egyik oldal fémes viselkedésű, a másik pedig félvezető viselkedésű elektromosan, és hát itt egy olyan mérésnek az eredményét, az elrendezését és az eredményét látjuk, ahol megmutatták, hogy egy ilyen vegyes összetételű nanocső könyök egyenirányító diódaként képes viselkedni. Itt a baloldali ábrán nehezen, de talán lehet látni az arany elektródákat, amiket szilícium-dioxid felületre vittek fel, és itt az elektródák között halványan látszik ennek a szénnanocső könyöknek a vonala, amin a mérés történt. Hát ugye a félvezető elektronikának az alapvető egysége a tranzisztor, és természetesen elkezdték keresni a tranzisztorokat is a szén-nanocső elágazások körében. Egy ugyancsak hasonló kísérletet látunk itt ezen a képen. Azt látjuk, hogy egy nanocső Y-elágazást vezettek, ugyancsak arany elektródák közé, most már hármat látunk az arany elektródákból, hiszen a tranzisztornak három kivezetése van, és a szénnanocső Y-elágazást itt nagyon kicsiben látjuk, kicsit kinagyítva is látható, de itt a jobboldali alsó ábrán még jobban kinagyítottam, hogy lehessen látni a szénnanocső Y-elágazásnak a vonalát, és a három kivezetésnek a végét. Na most ez a karakterisztika, amit ezen az Y-elágazáson mértek, ez még nem tranzisztor karakterisztika, de ezzel a 2005-ös méréssel meg tudták mutatni, hogy aszimmetrikus karakterisztikákat lehet találni szénnanocső Y-elágazásokon, így aztán ezek alkalmasak arra, hogy nanoelektronika eszközeivé váljanak. Hogy miért nem találkozunk még tömegesen szénnanocsővekből álló félvezető eszközökkel, annak az az oka, hogy a csöveknek az előállítása és a kezelési technológiák ma még nem kezelhetők, nem jól irányíthatók és nem jól tervezhetők, ezért aztán ez a fajta technológia még egy kicsit várat magára, azonban jött egy újabb felfedezés 2004-ben. Geim és Novoselov voltak azok az orosz származású manchesteri tudósok, akik első alkalommal megmutatták, hogy egyetlen grafitsíkot is le lehet választani, és önmagában stabil szerkezetként létezhet egy ilyen grafitsík, amit grafénnek neveztek el, 2010-ben fizikai Nobel-díjat kaptak ezért a találmányukért. A grafént mi már korábbról ismerjük, csak nem volt olyan eszközünk, amivel a szerkezetet ilyen nagy felbontásban meg tudtuk volna nézni, tehát amikor a ceruzánkkal írunk a papírra, a grafit ceruza is kis grafén lemezkéket hagy maga után a papíron, és ha ezt elég nagy felbontásban nézzük, akkor látjuk, hogy valóban ezek grafén lemezkék. A grafén lemezkéknek az előállítását magyar kutatók munkái alapján mutatom. A módszerük hasonlít a Nobel-díjas módszerhez, de mivel az ő módszerüknek a folytatását is tudom mutatni, hadd legyünk büszkék a saját honfitársainkra, és hadd mutassam a folyamatot, az ő munkájuk bemutatásával. Tehát A módszer valóban nagyon egyszerű, grafit felületről ragasztószalagra választanak rá grafit rétegecskéket, grafit lapocskákat, azután ezeket szilícium-dioxid általában ilyen hordozóra helyezik, és meghatározzák a rétegvastagságot. Erre a rétegvastagság meghatározásra atomi erő mikroszkópos módszert dolgoztak ki az MTA MFA nanoszerkezetek osztályában Bíró László Péter vezetésével, és hát miután meg tudják határozni ezeknek a grafit lemezeknek a vastagságát, azután már kontrollált kémiai reakciók segítségével meg tudják azt oldani, hogy a hordozón a végén csak egy grafit réteg, egy grafén lapocska maradjon. Folytatása is van az ő munkásságuknak, hiszen ők az elsők között vannak a világon, akik egyetlen grafit síkból, a grafénből különböző alakzatokat tudnak kivágni, és ezt a legpontosabb módon tudják végrehajtani. Két módszert is kidolgoztak erre a célra. Az első módszernek a tunelmikroszkópos nanolitográfia elnevezést adták. Bíró László Péter neve mellett megemlítem még Tapasztó Levente nevét, akinek intenzív szerepe volt a módszer kidolgozásában. Nézzük, miről van szó. Először leképező üzemmódban a tunelmikroszkóppal egy szerkezeti képet készítenek a grafén felületéről, azután meghatározzák azokat a kristálytani irányokat, amilyen irányba a vágást megvalósítják, és végül nagyobb intenzitású úgynevezett vágási üzemmódba kapcsolják az alagút mikroszkópot. Említettem korábban, hogy ez beavatkozó eszközként is használható, az alagút mikroszkóp, és ezzel végigpásztázva a felületet tudják vágni a grafit lapocskát. Azután a kivágott alakzatról újra szerkezeti képet készítenek, ugyancsak alagút mikroszkóppal. Hát azzal, hogy nanoszalagot, egyetlen csíkot ki tudnak vágni nagyon pontosan, és könyökszerű alakzatot is ki tudnak vágni, azzal első helyre kerültek, és nagyon rangos helyre kerültek a tudományos világban is, hiszen a Nature Nanotechnology című folyóirat az egyike azoknak, amik a világon, ezen a területen vezető folyóiratok, és ezzel a munkájukkal itt most a címlapra kerülhettek. A grafén megmunkálásnak a másik módszerét is mutatom, amit ugyancsak ők dolgoztak ki, itt szeretném megemlíteni Nemes Imre Ince Péternek a nevét is, Bíró László neve mellett, hiszen itt neki volt meghatározó szerepe ennél a technológiánál. Hát mi ez a másik technológia? Ez egy oxidációs eljárás, és itt azt csinálják, hogy a grafén lapocskát szilícium-dioxid hordozóra helyezik ismét, és most előre meghatározott helyeken mesterségesen hibákat hoznak létre a grafén lapocskán. Ezeknek a hibáknak a helyén megindul egy lassú oxidáció. És mivel ez az oxidáció nagyon lassan megy végbe, ezért ez kontrolláltan, tervezve lehet hagyni végbe menni. Az oxidációt a szilícium-dioxid alapú hordozóban lévő oxigénatomok létesítik. Hát ez még pontosabb eljárás, mint az előzőleg mutatott eljárásuk. Ezzel az eljárással ők első alkalommal vágtak ki grafit lapocskából Y-elágazást, amiről láthattuk, hogy lehet molekuláris méretű, tulajdonképpen tranzisztor. Miért van ezeknek a kísérleteknek nagy jelentősége. Hát ugye említettem a félvezető eszköz technológiát. A félvezető eszközöknek a mérete ma már nagyon miniatűr, de a szén-nanoszerkezeteknek a használatával több nagyságrenddel kisebb tartományokba lehet elérkezni, és hát ezek a miniatűr eszközök, a szén-nanoszerkezetekből készült eszközök több ezerszer lesznek gyorsabbak, mint a most már klasszikusnak számító félvezető eszközeink. Tehát nagy esély van arra, hogy a szén-nanoszerkezetek a félvezető eszközöknek a következő új családját fogják képezni, és a grafén nanoszalagok esetében esély van egy ipari méretű technológia megjelenésére is. Azzal szeretném befejezni az előadást, hogy mivel itt csak néhány esetre tudtam kitérni a nanotechnológia köréből, azért valamilyen ajánlást adjak mindnyájuknak ahhoz, hogy többet tudjanak a nanoszerkezetekről olvasni. Elsősorban ajánlok egy könyvet Csanádi Andrásné, Kálmán Erika és Koncos Géza szerkesztésével. Ez a könyv egy enciklopédikus méretű tankönyvnek tekinthető tulajdonképpen. Nem csak a szén nanoszerkezetekkel kapcsolatosan, hanem mindenfajta nanoszerkezettel kapcsolatosan megtalálunk nagyon friss kutatási eredményeket, mind a világból, mind pedig Magyarországról. Ebben a könyvben nem csak alkalmazásokat, nem csak anyagszerkezeteket, hanem előállítási módokat is olvashatunk, és mérési technológiákat. Magyarországon két nanotechnológiai kutatóintézetünk van, mind a kettőnek említettem már eredményeit, a honlapjukat ajánlom tanulmányozni. Nagyon sok cikket, angol és magyar nyelvű cikket tudunk olvasni, nem csak tudományos, hanem ismeretterjesztő jelleggel is. Ajánlok két előadást a Minden Tudás Egyeteme sorozatból. Gyulai Józsefnek és Zrínyi Miklósnak az előadása kapcsolódik nanoszerkezetű anyagok témájához. Nagyon nagy élményt tudnak okozni ezek az előadások, én örömmel néztem végig őket. Kürti Jenőnek találhatók cikkei. Kürti Jenő az ELTE fizikusa, a fizikai szemlében több cikkét lehet olvasni. Kiváló cikkek, jól tájékozódhatunk a szén nanoszerkezetekről is, az ő cikkeiből is. Mivel mi győriek vagyunk, egy nano anyag alkalmazásról hadd tegyek említést. Itt Győrben a Graboplast RT az, aki műanyag nanokompozitokból olyan bevonatokat tud képezni, amelyeknek a vastagsága csak néhány mikron, azonban természetesen nano méretű adalékokkal sikerült azt elérni, hogy baktériumölő hatásuk van ezeknek a bevonatoknak, és már elég kiterjedt alkalmazói körük is van. És hát legvégül elköszönésképpen, mivel mi autókat gyártunk, járműveket gyártunk, a tanszékünk is járműgyártási tanszék, hadd mutassak itt egy nanoautót, ezt a nanoautót a Texasi Egyetemen építették meg, 8 év alatt készült el az autó 2005-re. Aranyfelületen tud mozogni ez a kis autó, a 4 kereke 4 darab, 60 darab szénatomból álló fullerén molekula, és hát ennek a kis autónak az érdekessége az, hogy amit a tanulmányainkban mi már korábban sejtettünk, hogy atomos méretekben, a makroszkópikus méretekben megszokott mechanizmusok tudnak működni, azt ők ezzel a mechanizmussal bebizonyították. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen Zsoldosi Bajának! Visszautalva az előadás elejére, azt nem gondoltuk volna, hogy ha valaki vagy valamilyen anyag egyáltalán legyőzi a gyémántot szilárdságban, az mondjuk pont a grafit lesz, illetve annak ez egy származéka. Ez is az egyik tanulságai és fontos ismeretei közé tartozik a mostani előadásnak. Szeretnék érdeklődni, hogy kérdés merült-e föl a jelenlévőkben, hogyha igen, akkor bátran lehet jelentkezni. Lehet, hogy bátorság van, csak kérdés nincsen, ha jól látom. Akkor még egyszer megköszönjük mindenkinek a megjelenést. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy bár, ahogy említettem az előadás elején, véget ért a mostani fél éve a Tudomány Győrben mindenkinek előadás sorozatnak, de már is kezdődik a következő fél év. Nincsen zárt hely, nincsen vizsgaidőszak. Hála Istennek ezt megúsztuk, de február 9-én találkozunk ugyanitt, amikor, hogyha itt egy autót látunk, meg ugye egy kerékpárt is láttunk a korábbiakban, akkor a közlekedésről lesz szó, mégpedig közforgalmi közlekedésről, autóval utazzak, vagy busszal utazzak. Február 9-én, 3 órakor ugyanitt. Még egyszer nagyon szépen köszönjük Zsoldosi Bajának. Köszönjük szépen!